Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Hónik Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első igazán hideg napokat éljük ezen a télen, és a földgázszállító adatai szerint már is megugrott a fogyasztás, de mire számítanak a következő hetekben? Lesz-e a tavalyihoz hasonló gázválság idén is?
Úgy tűnik, hogy lehetünk optimistábbak, mert a gázválság jelei nem látszanak. Hát tavaly ilyenkor azért már lehetett érezni a vitát az ukrán és az orosz felek között. Ez idén nincs, sőt a számlák rendezve vannak, és én úgy látom, hogy januárban sem lesz. A másik tényező, ami optimizmusra ad lehetőséget, az az, hogy jobban fel vagyunk készülve, mint egy évvel ezelőtt voltunk. Tanultunk az akkori válságból, és a gáztározóink kapacitását lényegesen megnöveltük. December 15-én a szőregi gáztárolóban befejezték a stratégiai készletek feltöltését, és 1,2 milliárd köbméter biztonsági tartalékkal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy átlagos téli időjárásban és átlagos igénybevétel esetén egy kb. 40-45 nap ellátására alkalmas ez a mennyiség. Ugye nyilván
akkor is, hogyha sehonnan nem kapunk, mert ugye a helyzet azért mégiscsak az, hogy különböző vezetékeken érkezik Magyarországra, sőt érkezhet Magyarországra többfajta forrásból is gáz.
Persze, akkor is, hogyha egyáltalán nem jönne. De nem hiszem, hogy ez bekövetkezne. Nyilván a jövő év elején, nem teljesen az elején, de kicsit később elkezdődik Ukrajnában a elnökválasztási kampány, és azért ez nem csak gazdasági kérdés Ukrajnában, hanem politikai megfontolások szerint is működik. Hát meglátjuk, hogy ez a kampány milyen irányba viszi a dolgokat, de én őszintén reménykedem abba, hogy nem kell a stratégiai készletekhez nyúlni.
De miért ilyen bizakodó a magyar kormányzat, hiszen bár kétségtelenül igaz, hogy így évvégén mindig voltak azért jelek, de volt olyan eset is, amikor derültékből villámcsapásként érkezett az a hír, hogy gázválság van, illetve hogy az oroszok elzárták a gázcsapot, tehát olyan a vita olyan élessé vált az oroszok és ukránok között, hogy ehhez az intézkedéshez folyamodtak. Tehát igazából nagyon gyorsan tud változni, az elmúlt évek legalábbis ezt bizonyították, hogy ez a helyzet nagyon gyorsan tud változni.
Hát a tavalyi vita az abból ered, hogy az ukránok nem fizették ki a számlájukat az oroszoknak. Most pedig ki van fizetve, és Európai Uniós meg egyéb pénzintézeti támogatásokból rendelkezésükre áll ez a pénz, tehát kifizették a számlát. Úgyhogy az a nagy különbség a kettő között, hogy most ilyen pénzügyi gondok nincsenek.
Ezek nyilvános értesülések, vagy orosz forrásokból tudjuk ezeket?
Múlt héten volt az Európai Uniós energiaminiszterek találkozója Brüsszelben, és ott az energetikai biztos beszámolt arról, hogy Ukrajnában tett látogatást, és őt milyenek a tapasztalata, és ő is úgy ítélte meg, hogy ezek a pénzügyi nehézségek most nem állnak fent.
Nemrégiben ugye Gyurcsány Ferenc Vladimir Putyin orosz miniszterelnökkel találkozott. Önnek van tudomása arról, hogy erről szó esett? Egyáltalán Magyarország számára ez egy rendkívül fontos kérdés. Beszélt erről Gyurcsány Ferenccel, vagy van erről bármilyen értesülés?
Nincsenek információim erről a találkozóról.
De lehet, hogy utána érdeklődik, tehát úgy lehet, hogy erről volt szó, megteszi ezeket a lépéseket, vagy ez igazából teljesen mindegy, hiszen a hivatalos forrásokból kell értesülni.
Hát a gázkérdés az mindig egy fontos tényező az orosz-magyar gazdasági kapcsolatokban, tehát nehezen tudom elképzelni, hogy bármifajta olyan egyeztetés vagy megbeszélés lenne magas szintű gazdasági ügyekben Oroszország és Magyarország között, ahol ez a kérdés nem merülne föl valamilyen formában. De azt sem tartom elképzelhetőnek, hogy honnan valamilyen negatív hír érkezett volna, vagy negatív felvetés jött volna az orosz fél részéről, azt ne továbbították volna felénk. Egyelőre ma minden hír abba az irányba mutat, hogy nem kell félni a válságtól.
A mostani fogyasztási adatok mit mutatnak? Ezek nagyjából ugyanazt a fogyasztási helyzetet jelzik, mint tavaly a hasonlóan hideg napokon, tehát nagyjából ugyanannyit fogyaszt az ország, mint tavaly, amikor hasonlóan hideg volt ezekben a hetekben?
Igen, a gáz fogyasztók kapacitása nem növekedett az utóbbi évben, tehát nem nő, az átlagos hőmérsékletnek megfelelő a fogyasztás most is. Általában az éves gázfogyasztás az lényegesen lecsökkent, hiszen a villamosenergia igény is lecsökkent, és nagyon sok erőműben gáz használnak fel a villamosenergia előállítására, ebből eredően lényegesen kisebb az éves gázfogyasztás, mint egy évvel ezelőtt volt.
Említette, hogy feltöltöttük a különböző tározókat. Ebből hogyan és milyen körülmények között lehet vételezni gázt, hogyha bármilyen probléma adódik? Hiszen vannak stratégiai gáztározók, vannak kereskedelmi gáztározók is.
Hát igen, a kereskedelmi tározóból a tulajdonos akkor is olyan módon adja ki a gázt, amikor neki tetszik. A stratégiai gáztárolót azt vészhelyzetben lehet felhasználni. A vészhelyzetek kezelésére megvannak a pontos szabályozók, alakul egy bizottság, amelyik döntéseket hoz, sőt a szabályozást egy kicsit most meg is változtattuk, a különböző korlátozási kategóriákat kicsit átdolgoztuk a tavalyhoz képest, tavaly 5 kategória volt, most pedig 9 kategória van.
Ez a tavalyi évi azért voltak, ha nem is rendellenességek, de bizonyos bizonytalanságok ebben a
sorrendnek
a megítélésénél, ez a tavalyi tanulságokat figyelembe vették?
Igen, voltak viták, de szerencsére nem okoztak problémát a tavalyi válság idején, de hát voltak olyan felszínre kerültek olyan tények, amelyeket meg kellett fontolni és meg kellett változtatni.
Milyen tanulságokat vettek figyelembe uniós szinten a tavalyi gázválságból adódóan, hiszen itt számos, főleg balkáni ország nehéz helyzetbe került gázellátás tekintetében?
Hát mindenki próbálja a biztonsági helyzetet javítani, ki a saját lehetőségei szerint. Én úgy látom, hogy ma Magyarország ebben a tekintetben élen jár. A szerbeknek nagyobb problémáik vannak, hiszen a segítségünkre szorultak egy évvel ezelőtt, és pont most a zsanai tároló avatásakor ott volt a szerb államtitkár, mert Szerbia itt Magyarországon bértárolásban tartja stratégiai készletét a zsanai tárolóba, tehát ők is nagy örömmel vették azt, hogy ez a tároló időben is megfelelő műszaki színvonalon megvalósult. A gáztározó projektek száma egyre nő Európában, de hát nyilván azért ehhez különböző feltételek szükségesek, ugye a föld alatt, hogy létezzenek ezek a gáztárolásra alkalmas területek, ez azért nincs mindenhol, de Ausztriában például komoly mennyiségben van, ott is építik ezeket a gáztározókat. Tehát a tárolás az az egyik megoldás, aztán ugye az alternatív ellátás is felmerül, ettől élénkült föl a Nabucco-val kapcsolatos egyeztetés az külföldi országok között, és a nyári aláírása is, de a déli áramlattól kapcsolatban is egyre aktívabbak a felek. Az én egyéni meglátásom az, hogy azért jobban kéne takarékoskodnunk a gázon, mert az a legjobb módszer arra, hogy a veszélyt elhárítsuk, hogy minél kisebb legyen a függőségünk. Ebben a tekintetben lehetne javítani a helyzetet.
De ebben mi történt például az önhivatalba lépése óta, vagy milyen intézkedések vannak az energiahatékonyságnak ezen a területén, tehát hogy a gázfogyasztás kisebb vagy hatékonyabb legyen?
Programok működnek arra vonatkozóan, hogy mind a háztartások, mind pedig az ipari fogyasztók energiatakarékos beruházásokat hozzanak létre, legkülönböző állami támogatási források állnak lehet rendelkezésre. Ezeket szép számmal csinálják, egyre több szép panelházat látunk, ami nem csak azt jelenti, hogy kifestették egy kicsit őket, hanem ott a hőszigetelést, a nyílászárok cserét megvalósították, a fűtőrendszereket szabályozhatóvá teszik, és érzékenyé kell tenni a fogyasztókat is a gázfogyasztás.
Éppen itt az Arina stúdiójában tegnap Tölgyesi Péter ült, és részben erről is beszéltünk, hogy a távhő áfájának csökkentését nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, hogy ugyanazt az összeget, amit ezen ennyivel kisebb az állami bevétel, ezt az összeget arra is lehetett volna fordítani, hogy a szigetelést erősítik, illetve olyan programokat fogadtatnak el, ami az energiahatékonyságot javítja. Mit gondol erről?
Alapelvével egyetértek ennek, tehát hogyha ugyanazt a 18 milliárdot hőszigetelésre fordítanánk, akkor valószínűleg jó megoldás születne. Itt most az a kérdés, hogy sikerülne ezt a 18 milliárdot megfelelő módon elkölteni rövid idő alatt. Tehát a távhő fogyasztók azok ma döntően a szegényebb, nehezebb anyagi helyzetben levő rétegek közül kerülnek ki, akiknek segítségre van szükségük. Az sem lenne jó, hogyha egyre többen leválnának a távhőről azért, mert nem tudnák kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy most így első lépésben lehetséges, hogy ez a jobb megoldás, hogy segítséget nyújtunk nekik, leállítjuk a leválásokat, és esetleg a következő évben lehet ezt az áfát visszarendezni, vagy valamilyen megoldást találni, ami még intenzívebbé teszi azokat a beruházásokat, amelyek az ő hatékonyabb energiafelhasználásukat segítik.
És visszatérve a gázpiacra, a magyar gázpiacon van egy cég, amely nagyjából a gázfogyasztás ötödét szolgálja ki gyáraknak, önkormányzatoknak, de a lakosságnak is szállít, az Enfes nevű cég, amellyel kapcsolatban most elég vitatott helyzet van, üzleti szempontból, jogi szempontból is különleges helyzetben van a cég, és ön nemrégiben a parlamentben tett arra utalást, hogy a magyar villamosművek esetleg beszállna a cégbe. Hol tartanak ezek az egyeztetések? Volt-e konkrét tárgyalás már az MVM vezetőivel?
Szeretném pontosítani ezt a hírt. Tehát én egy kérdést kaptam ellenzéki képviselőtől ezzel kapcsolatban, és azt mondtam, hogy nem tartom kizártnak. Tehát az MVM megkérte a gázkereskedői engedélyét, de ez nem azért van, mert az Enfesszel kapcsolatban van egy ilyen bizonytalan helyzet, hanem...
Ma az MVM stratégiai elképzeléseibe is ez beleillik, mondjuk?
Ma az energiaiparban általános tendencia az, hogy univerzális szolgáltatókká akarnak válni. Tehát amely cégek az elektromos energia terén nagyon erősek, azok elindultak a gázpiacon, és fordítva. Nézzük például a Gaz de France esetét Franciaországban, amelyik erőművet vásárolt, például Magyarországon is a Dunamenti erőművet. Tehát a gáz piacon erős cégek elindulnak villamosenergia előállítás irányába, azért, hogy a portfóliójuk szélesebb legyen. Most ebbe a tendenciába beleillik az, hogy a magyar villamosművek, amelyik döntően villamosenergia termeléssel és kereskedelemmel, illetve elosztással foglalkozik, az elinduljon a gázpiacon. Tehát ezért mondtam azt, hogy nem kizárt. Miért is ne?
De magyarul nem volt ilyen egyeztetés az MVM vezetőivel?
Én nem tárgyaltam az MVM vezetőivel erről a kérdésről. Az Enfesszel sem tárgyaltam. Mi nekünk az a dolgunk, hogy figyeljük, hogy az Enfesz nehogy megkockáztassa, vagy kockára tegye a magyar gázellátást. A Magyar Energiahivatal az, aki ebben a kérdésben aktívan eljár. Figyelik, nincs olyan hírünk, ami bizonytalanná tenni azt, hogy az Enfesz képes a fogyasztóit ellátni. Azt is tudni kell, hogy azon a versenyen, amelyen a stratégiai gáztároló feltöltése volt a cél, ott az Enfesz nyert, és teljesítette is ezt a kötelezettségét, tehát december 15-ére megteltek a stratégiai tárolók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogyha valami olyan esemény történne be, ami miatt az Enfesz nem tud szerződés szerint teljesíteni, akkor nyilván majd a szabályozók szerint kell eljárni.
Eddig ugye szerződés szerint teljesített, bár különböző értesülések vannak arról a piacon, hogy honnan is szerzi be a gázt, hogyan tudja teljesíteni ezeket a szerződéses kötelezettségeit magyarul, hogyha jól értem, akkor most az állam oldaláról figyelik azt, hogy mi történik az Enfesszel, hiszen nagyon sok szempontból fontos, hogy mi történik a céggel, de egyelőre nem lát olyan helyzetet, ami gyors közbeavatkozásra adna okot.
Nem látok
az MVM gyors belépésére.
Nem látok olyan helyzetet, és ma a gázpiacon túl kínálat van az éves alacsonyabb gázfogyasztás miatt, tehát ma nem olyan nagy gond gáz beszerezni, hogyha az egyik szállító forrás kicsit visszafogottabban működik, akkor nem nehéz másik forrásból is gázt szerezni.
Egyébként az MVM az egyik sajtóértesülés szerint azt jelezte, hogy csak is nyereséges és stabil hátterű cégbe hajlandó beszállni, ezt most nem tudom, hogyan értelmezi ön, tehát hogy az Enfesz nem ez a kategória, vagy ez a kategória?
Hát most ezt az MVM vezetőknek kellene elmagyarázniuk, de azt hiszem, hogy azért teljesen normális üzleti felfogás, hogy az ember veszteséges üzletben nem száll bele.
Mire számíthatnak a fogyasztók áram- és gáztarifák tekintetében? Ugye tudom, hogy ez az energiahivatal hatásköre, de az ön felügyeletébe is tartozik ez a terület.
Hát a politika az nagyon szeret belenyúrni az energiaárakba, teszi ezt 15-20 éve. Én pedig azt mondom, hogy ez nem egy helyes út. Annyit kell fizetni minden szolgáltatásért, és itt most nem csak energiáról beszélek, hanem minden egyéb közszolgáltatásról, amiben az kerül. Tehát az előállítását meg kell fizetni, és annak kell megfizetnie, aki azt fogyasztja.
Én nem mondtam ennek ellenkezőjét, csak kíváncsi voltam, hogy ön hogyan látja az árak tendenciáját, hiszen az energiaárak részben, az energia előállításából, részben a szállításból tevődnek össze, és ezekben különböző trendek érvényesülnek.
Én is csak azért mondtam, hogy bizonyos lépéseket megmagyarázzak. Tehát mi ebben az eddig eltelt 8 hónapban szeretük volna ezt a helyzetet legalábbis megközelíteni. Úgyhogy éppen ezért a világpiaci elég hektikus energiaárakat nem követték a magyar árak, mert Most azt a kedvező helyzetet szeretük volna kihasználni, amikor alacsonyak voltak az energiaárak, hogy ekkor visszaállítsuk azt az árstruktúrát, ami inkább a piaci. Ez szempontoknak megfelelő. Tehát akkor, amikor nagy áresés volt, akkor ez kevésbé érvényesült az árakban, de amikor emelkedés lesz, akkor is majd egy kicsit mérsékeltebb módon fogják ezt követni a hazai árak, tehát nem szeretnénk hirtelen ármozgásoknak kitenni a fogyasztókat.
De most egyébként a közeljövőt hogyan látja, hiszen tett olyan nyilatkozatot, hogy ha az áramszállítás költségei emelkednek, akkor annak érvényesülnie kell az áramtarifákban is, már pedig ugye lehetséges, ez elképzelhető.
Az energiaárak két nagy részből tevődnek össze, az egyik a továbbításnak a költsége, az elosztásnak a költsége, a másik pedig maga az egységnek az előállítása, tehát a gáz esetében a molekula, a villamosenergi esetében egy kilowattóra előállítása. Most ez a második tétel, ez az, ami nagyon ki van téve a piaci ármozgásoknak, hiszen a tüzelőanyagok ármozgását követik ezek az árak. Az elosztó hálózatok költségeit pedig szét kell teríteni a fogyasztók között. Ezek az ár tényezők, ezek az utóbbi években nem voltak pontosan a ráfordításokhoz igazítva meghatározva, tehát éppen ezért most bizonyos fogyasztói kör számára az elosztói költségeket rendezni kell, hiszen azt hiszem mindenkinek nyilvánvaló, hogy egy kis fogyasztóhoz az energia eljuttatása az egységre vetítve többe kerül, mint egy nagy fogyasztóhoz. Hiszen ugyanúgy le kell olvasni, ugyanúgy számlázni kell, akármennyit is fogyaszt. És sorolhatnám a technológiai feltételeket. Tehát most ezért ezeket az elosztói díjakat egy kicsit hozzáigazítottuk a valósághoz, emiatt egyes fogyasztóknál annak ellenére, hogy mondjuk a molekula ár vagy a kilovattóra ár valamilyen mértékben csökken, de az elosztói ár növekedés az ezt túlkompenzálja, és ezáltal bizonyos áremelkedés elképzelhető. De most már kialakultak az árak, hiszen a különböző szolgáltatók árváltoztatási igényeiket bejelentették az energiahivatal felé, és ő el is bírálta, tehát most már pontosan lehet látni az árakon.
Itt a műsor elején beszéltünk a évről évre előálló gázhelyzetről, illetve annak az idei évi várható tendenciáiról, de egy kicsit tágabb összefüggésbe helyezve mindazt, ami történik, hogyan látja ma Magyarország energiastratégiáját, hosszabb távú energiastratégiáját? Amióta önhivatalba lépett, történt-e ezzel kapcsolatban bármiféle gondolkozás, vagy átalakítás, vagy végiggondolása annak, hogy mi is lesz Magyarországon energia tekintetében 10-15 év múlva?
Készült bő egy évvel ezelőtt egy energiastratégia elképzelés, amit a parlament el is fogadott. Az utolsó nagy stratégiai lépés az még a hivatalba lépésem előtt volt, mikor az atomerőmű bővítését a parlament olyan nagy többséggel megszavazta. Nyilvánvalóan ez a gázválság tanulságai miatt következett be, hiszen látszott, hogy Magyarország túlságosan kockázatos helyzetben van a magas gázfogyasztás miatt, és ezért alternatív energiaelőállítást kell megcélozni. Ez nyilván a nukleáris energia, hiszen Magyarországon nincsenek igazán energiaforrások, a magyar szén az nem alkalmas nagyobb mennyiségű energia előállítására, vízi energiával nagyon korlátozottan rendelkezünk, szinte semmi. A szélviszonyok sem igazán kedvezőek, hiszen nincs tengerpartunk, a napsütés is, de csak korlátozott mennyiségben van, tehát ilyen esetekben a nukleáris energia az egy alternatíva. Úgyhogy ebben az irányba elmozdultunk, az én 8 hónapos tevékenységem alatt ennek a nukleáris bővítésnek a megvalósításához szükséges időarányos lépéseket megtettük, hiszen itt a szabályozó hatóság és egyebeknél kell különböző feladatokat ellátni. Nyilván ez egy hosszú távú történet, 2020-ra gondolják, hogy majd az új atomerőművi kapacitások munkába fognak állni. Addig azért a helyzet megváltozhat. Jelen pillanatban azáltal, hogy visszaesett a villamosenergi iránt igény, így igazi erő, nagyobb erőműve kapacitás bővítésre nincs szükség. Nyilván vannak olyan elavult erőművek, amelyeket ki kell váltani, de a korábbi nagy erőmű létesítési számokhoz képest ma ezt vissza kell egy kicsit vennünk. Azt is tudni kell, hogy az atomenergia elterjedésével egy kicsit a fogyasztási struktúrát is meg kell változtatnunk, hiszen az atomerőművek szabályozhatósága az lényegesen gyengébb, mint mondjuk a gázerőműveké. Tehát ha majd az atomerőm olyan nagy kapacitással fog működni, akkor törekedni kell arra, hogy Magyarországon az alapterhelés is villamos energiafogyasztásra álljon át, és kevesebb egyéb energiahordozót használjon.
Ugye itt az energia előállításáról beszélt, ami persze nagyon fontos tényezője ennek az energiastratégiának, de egészen sok minden más is beletartozik abban, hogy Magyarország kevésbé legyen függő a mai helyzethez képest a gáztól, illetve a külső beszállításoktól. Orbán Viktor egy nemzetközi konferencián a Fidesz elnöke arról beszélt, hogy 20 év alatt elérhető, és arra kell törekedni, hogy Magyarországon megszűnjön az energiafüggőség. Mit gondol erről? Ez egy elérhető cél, hogyha Magyarország, ugye ez nem önellátást jelent, hanem az importfüggőség, illetve az Európai Unión kívüli függőségnek a jelentős csökkentését.
De a háztartási fogyasztók tekintetében a gáz túl széles körben terjedt el, ugye ez azért van így, mert régen az olajtüzelés meghatározó szerepet játszott a háztartásokban, de a olajszőkítési problémák kezeletetlensége miatt egyszerűen az olajárát felemelték a gépjármű üzemanyag ár szintjére, és onnantól már nem lehetett olaja tüzelni. Ha megnézzük mondjuk Németországot, Ausztriát, Svájcot, ott nagyon sok helyen használják még mindig az olajat fűtésre, mert ők ezt a gondot meg tudták oldani. Tehát a gáz lakossági elterjedésé megváltoztatni, az valamilyen nagyon komoly új megoldásokat kell kifejleszteni. Én ma nem látok erre nézve még elképzeléseket sem, de örülnék annak, hogyha Orbán Viktor elképzelései teljesülnének.
Most nem csak Orbán Viktor elképzeléseiről van szó, itt nagyon sokan említik azt, hogy erősíteni kell az alternatív beszerzési helyszíneket, vagy az alternatív beszerzési forrásokat, alternatív szállítási útvonalakat, tehát hogy magyarul az a fajta függőség, amiben most Magyarország Európai Unióban is kiemelkedő arányban szerepel a gáztól és jelesül az orosz gáztól, hogy ezt nagyon sokféle módon lehetne és kellene csökkenteni az elkövetkezendő időszakban.
Hát a függőség igazán akkor csökken, hogyha saját maga saját energiaforrásokból állítja elő az energiát. Tehát az, hogy de Európában nincs gáz, illetve
hogyha van... az energiafogyasztás hatékonyabb.
Hát az energiafogyasztás kisebb. Hatékonyabb csökken, akkor ugye kevesebb gázt kell vásárolni, de hogyha ezt az energiahordozót, és legyen az bármilyen, ezt az országon kívülről kell vásárolni, akkor az ország függősége az megvan. A függőség kockázata változik akkor, hogyha több forrásból lehet biztosítani ezt a kérdést, de itt utalnék a Nabucco vezetékre is, tehát ha Nabucco vezeték vagy a déli áramlat megépül, ez azért az árakat növelni fogja, hiszen ez egy plusz kapacitást jelent, ugyanakkor a fogyasztás nem változik. Tehát ez olyan egy kicsit, ha háztartási példával élnék, mintha az ember két gázboiler tartana a lakásába, hogyha az egyik elromlik, akkor a másikat be tudjam kapcsolni. De azt a második gázboilert meg kell fizetni, annak a karbantartásáért fizetni kell, tehát ez egy többletköltséget jelent. És azt gondolom, hogy minden alternatív megoldás egy kicsit ilyen többletköltséget okoz
a fogyasztók számára. Arról a megjegyzés, amit szintén a Fidesz elnöke mondott ezen a konferencián, hogy Magyarországon hungarikum az energiapiac megnyitása, amely idézett a liberalizációt úgy vegyíti az államilag kontrollált kereskedelme, hogy annak csak a hátrányai érezhetők. Mit gondol erről?
Hát ez a piac felszabadítás, ez minden országban más. Annak ellenére, hogy az Európai Unió megpróbál egységes irányelveket elterjeszteni, hiszen ebből áll gyakorlatilag az Európai Unió energiapolitikája, hogy a piaci működést megpróbálja egységesíteni. Ennek ellenére minden egyes országban ez másképpen valósul meg. Én ma nem látom a piacnyitásnak a hátrányait olyan dominánsan, az előnyeihez képest. Nyilván mindennek van hátránya és mindennek van előnye. Azzal én egyetértek, hogy az energia nem olyan egyszerű piaci termék, mint mondjuk egy élelmiszer, amiből ha van, akkor rendben van, ha nincs, akkor is lehet pótolni. Tehát azért az energiának stratégiai szerepe van, és nehezen pótolható. Úgyhogy ebből a szempontból az, hogy az állam rajta tartja a szemét az ellátás biztonságán, azt én helyesnek tartom. Aztán, hogy állami monopóliumok kialakuljanak, az sem elképzelhetetlen, hiszen nagy országokban is léteznek ilyen állami monopóliumok, de akkor azokat nagyon üzleti módon és nagyon erős kontroll mellett kell működtetni.
Vendégünk a stúdióban Hunik Péter, közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, hamarosan folytatjuk.